A hírek után folytatjuk, az Aréna mai adásában ingatlan piacról beszélgetünk, két vendégünk van, Takács Ernő, a Talentis csoport vezérigazgatója, és Angel Gáborra, a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési NRT vezérigazgatója. Egy kicsit evezzünk el a lakáspiaci vizekről a kereskedelmi ingatlan piacra. Ott is nagyon sok minden történt, rengeteg plázánk van mondjuk itt Budapesten, az ország nagyobb városai szintén rendelkeznek ilyen nagy bevásárlóközpontokkal. Pár éve ugye a plázastoppot is kihirdették, de aztán van egy csomó kisboltunk, ami mondjuk, ha csak a főváros nézzük, például a Nagykörutat, akkor hát úgy is fogalmazhatnék, hogy égtelenkednek egy nagyforgalmú úton, és nem túl szép látvány nyújtanak. Hogy néz ki most ez a kereskedelmi ingatlan piac? Érdemes-e egyáltalán még egy ilyen, hát legalábbis általam viszonylag telített piacon gondolkodni azon, hogy új bevásárlóközpontot építsenek?
Én azt gondolom, hogy érdemes, mert sok ingatlan fejlesztő gondolkodik ezen, sőt, sokan meg is kérték ez alól a bizonyos plázastopp rendelkezés alól a felmentvényt. Tehát van olyan ingatlan fejlesztő tagvállalatunk például, aki már rendelkezik ilyen engedéllyel vásárlóközpont építéséhez. Ennek a megépítés azonban nem pusztán elhatározás kérdése, hanem a piaci körülmények vizsgálata és mérlegelés után meghozott súlyos döntés. Amikor is figyelembe kell lenni, hogy vajon megvan az a vásárlóerő, megvan-e az a fogyasztás, ami mellett ezek az üzlethelyiségek megélnek, és ami mellett ki tudják gazdálkodni a bérleti díjat, és ami mellett tudják működtetni a vásárlóközpontot. Jelenleg nincs meg. Nyilván ez a gazdasági válságnak az egyik következménye, hogy az emberek elkezdték felélni a megtakarításaikat, majd elkezdték a fogyasztásaikat visszafogni, és sokkal kevesebbet költenek most, mint korábban, mint a korábbi években. A vásárlóerő leromlott. Nyilvánvaló, hogyha a gazdasági növekedés megindul, és a vásárlóerő is javul, és az emberek fogyasztása visszaáll mondjuk a válság előtti szintre, és mondjuk megjelenik egy a korábbinál sokkal észszerűbb áruhitelezés, fogyasztói hitelezés, akkor ismét érdemes lesz ilyen típusú beruházásokat indítani.
Hol lehet jó bevásárlóközpontot építeni? Mindig azt szokták nekem mondani, hogy a közlekedés az első, az a legfontosabb. Valóban ez? Mert hogyha ezt nézzük, akkor a belváros az valóban telített már.
Biztos, hogy fontos a közlekedés, meg nagyon sok egyéb szempont. Tehát én nem tudnék most egy olyan területet mondani, ahol mindenképpen sikeres lenne egy bevásárlóközpont. Ez egy nagyon részletes kalkulációk előzik meg egy ilyen döntésnek a meghozatalát a vásárlóerőtől, a környező lakóknak a számától és távolságától kezdve a tömegközlekedésen keresztül. Én még visszatérnék egy kicsit a körútnak a kérdésére, ami nyilván azért került ilyen helyzetbe, mert változnak a vásárlói szokások és a preferenciák. Nyilván azért is, mert lehetőséget biztosítottak a vevőknek, hogy kényelmesen egy nagy bevásárlóközpontban intézzék el a bevásárlásaikat a vevők, és most már egy kicsit kényelmetlen lett nekik 2-3 kilométeren végig sétálni a Nagykörúton, és hogyha meglátnak egy üzletet a túloldalon, akkor gyakorlatilag 150 méteres kerülővel eljutni a következő zebráig, és átjutni a másik üzlethez, tehát ezekhez idomítani kell és igazítani kell a kínálatot, én úgy gondolom, és a Nagykörúton is meg kéne találni azokat a megoldásokat, akár a szakaszoknak a tematizálásával, ami biztosítja azt, hogy egy kicsit fellendüljön a nagykörúti üzleteknek a renoméja és a forgalma.
Volt egy sikeresnek mondható bevásárlóközpontépítés, amit nagyon gyorsan eladtak, ez ugye az Allé, és van most egy a piacon, ez a Köki, amit szintén nemrég adtak át, és meghirdették konkrétan eladásra, hogy egy felszámoló biztos dolgozik ott. El lehet adni manapság egy bevásárlóközpontot? Takács Ernő?
Az én ismeretem szerint a Köki az egy úgynevezett kényszerértékesítési eljárás alatt van, tehát hogy a felszámolónak pénzé kell tenni a cég vagyonát ahhoz, hogy a hitelezőket, a cég hitelezőit ki tudja fizetni. Az Állé esetében egész másról volt szó, ott egy nagyon professzionális fejlesztő, egy nagyon jól előkészített projektjét már az építkezés közben gyakorlatilag értékesítette, tehát egy tudatos ingatlan fejlesztői tevékenység révén ő már a szinte a megnyitás előtt már látta azt, hogy hol lesz a kiszállási pont ebből a projektből. Akkor Köki az másképp épült, másképp valósult meg. Egyébként azt lehet mondani, hogy mindent el lehet adni, a kérdés csak az, hogy mennyiért. Ez a közhely, ez erre is igaz. El lehet adni a Magyar Bevásárlóközpontot akkor, hogyha a tulajdonosok és a Bevásárlóközpont tulajdonosai és a Bevásárlóközpont hitelezői elfogadják a befektetők által javasolt vagy elvárt hozamokat, hogyha azt nem fogadják el, mert túlságosan magasnak tartják, akkor nem fogják eladni.
De egyébként mitől függ? Attól függ, hogy jó közlekedés mellett van, és viszonylag nagy a látogatottsága, vagy attól függ, hogy milyen a bolt kínálata, tehát mit lehet ott vásárolni? Mitől függ, Angel Gábor?
Egy kicsit ketté választanám ezt a kérdést. Tehát maga a bevásárlóközpontnak a sikeressége, a látogatószáma, az ott megforduló vevőknek a költése, az nyilván attól függ, hogy milyen lokációban, milyen bérlői mixel, milyen funkcionális megoldásokkal, milyen attrakciókkal vonzák oda a vevőket. Ez egy kérdés. A másik kérdés az, hogy Magyarországon ma ekkora méret, vagy ekkora volumenben befektetni csak nemzetközi pénzügyi alapok fognak, és itt azért tegyük hozzá, a magyar ingatlanpiac nagyon nehéz helyzetben van, amíg a külföldi megítélés a magyar gazdaságnak ennyire megosztott, és ennyire legalábbis a befektetők körében negatív, addig nagyon nagy kockázatnak értékelik itt most egy ekkora volumenű befektetést, és ezért ennek meg is kérik az árát, kevesebbet fognak fizetni érte.
Mi a helyzet azokkal a bevásárlóközpontokkal, plázákkal, amelyek már régebben épültek? Azért voltak változások, ha jól emlékszem, a Dunaplázánál is, a Kamponánál is, de például ott van egy Árkád 2, amit nem régen adtak át, tehát ott például bővítettek. Tehát, hogy kell, hogy ezeket is időről időre valamennyire frissítsék, és megtalálják, hogy lokáció alapján mi az, ami vonzó az odalátogatóknak, vagy ez hogy néz ki, Takács Ernő?
Természetesen, tehát ez a bevásárlóközpont, ennek a működését az a több ezer ember garantálja és szavatolja, akik oda bemennek és ott vásárolnak. Ezért szoktuk mindig azt mondani, amikor a körülti üzletek bezárásáról beszélnek és a bevásárlóközpontok hátrányairól, hogy lehet, hogy van ilyen vélemény is, de azért mégiscsak naponta mondjuk egy Mamut bevásárlóközpontra 40 ezer ember szavaz a lábával, amikor oda bemegy vásárolni. Tehát igenis van ez, az a bizonyos társadalmi igény ott van. Most ezért nyilvánvaló minden bevásárlóközpont tulajdonosnak és üzemeltetőnek létérdeke az, hogy az ügyfeleinek, a betérő vásárlóknak az elvárásainak megfeleljen, ehhez folyamatosan figyelni kell a konkurenciát, folyamatosan figyelni kell a piacot, folyamatosan figyelni kell a bérlői mixet, tehát hogy milyen üzletek vannak, milyen üzleteket vár el a látogatói kör, milyen áron áruljanak ott termékeket, és adott esetben még az épületeknek az időnkénti felújításával, vagy bővítésével, vagy újabb funkció építésével kell tovább alkalmazkodni a vásárló igényekhez. Tehát ez nem egy olyan épület, amit nem a nyilván rossz példa, mint a parlament, amit egyszer megépítettek, és onnantól kezdve mindig csak ugyanolyan formában felújítják és használják. Ez folyamatosan 5-10 évente felül kell vizsgálni, hogy azok a műszaki megoldások, azok a üzemeltetési megoldások, amiken keresztül üzemeltetik, az versenyképes-e. Tehát ott egy állandó versenyhelyzet van, ehhez meg kell tudni felelni.
Például, amik változások voltak, legalábbis vevői szempontból, az, hogy vonzó egy bevásárlóközpont akkor, hogyha ingyenes a parkolás, vagy részlegesen ingyenes a parkolás. Ez tényleg ennyire vonzó, Angel Gábor?
Mindenképpen a parkolás az nagyon-nagyon fontos szempont. Manapság mindenki autóval jár vásárolni. Hogyha erre megoldást vagy válaszokat tud adni egy akár egy bevásárlóközpont, akár egy kerület, akár egy utcaszakasz, akkor az egy fontos szempont lesz a vevőknek, igen.
Tehát akkor ez is hozzátartozik egy bevásárlóközpont vonzerejéhez, hogyha így nézzük. Hogyha egy kicsit tovább megyünk, akkor itt pont a parkolásra jutott eszembe, hogy korábban voltak olyan fejlesztések, vagy legalábbis tervek, amikor parkolóházat építenek, vagy parkolót építenek. Ezek sincsenek most napirenden, hiszen hogyha megnézzük a fővárost, akkor azért elég komoly probléma a parkolás. Angel Gábor?
Én úgy gondolom, hogy napirenden nincsenek jelen pillanatban. Azért az elmúlt időszakban olyan mértékben visszaesett a gépkocsi közlekedés Budapesten például, hogy nagyon sokan meggondolják egyáltalán, hogy érdemes-e ilyen fejlesztést megvalósítani. Ezért korábban is jellemzően egy másik projekthez kapcsolódóan szükségszerűségből előírt parkolóházak és parkolók létesültek, amiben már azóta egyébként némi változás is történt a szabályozási környezetben. Én azért az utóbbi időben önálló parkolóház építési projektről nem hallottam, ez nyilván azzal is összefügg, hogy a belvárosnak, illetve a kerületeknek olyan közlekedési stratégiát kell kitalálnia, amiben beengedi azért valamilyen szinten a megfelelő helyekre az autókat, legalább limitált szinten, és akkor azokon a pontokon érdemes lehet parkolóházakat építeni majd a következő időszakban.
Itt arról a jogszabályi változásról van szó, ami előírja, hogy egy-egy üzletnek négyzetméter arányosan hány parkolóhelyet kell legalább biztosítania? Ez nem öli meg egyébként a kisboltokat, a belvárosban még meglévő és prosperáló kisboltokat? Takács Ernő?
Kevesen tudják, de ez az 1997-es kormányrendelet, ami az építési követelményeket rögzíti, és ennek a négyes melléklete sorolja föl azokat a funkciókat, amelyekhez a parkolóhely megfelelő számú parkolóhely létesítése elvárt. Az más kérdés, hogy az önkormányzatok a helyi szabályozási tervben vagy helyi döntésekkel ez alól adhattak felmentést. Tehát ezeket a parkolóhelyeket meg lehetett váltani egyéb parkolási lehetőségek vagy egyéb parkolóhelyek kiépítésével. Tehát ez nem egy új rendelkezés. Az új rendelkezés az az, ami született, hogy a belvárosban vagy a városközpontokban a üzlet nyitásának már feltétele lesz az, hogy igazolja az üzletet építő vagy üzemeltető, hogy ezekkel a parkolóhelyekkel rendelkezik, ami nem lesz neki könnyű, ismerve a városközponti elhelyezkedést. Tehát itt semmi másról nincsen szó, mint hogy egy kiskaput, egy önkormányzatnál elérhető kiskaput, vagy egy legális megoldási lehetőséget, megkerülési lehetőséget bezártak a kormányzati döntéssel, és ezzel egy valószínűleg olyan helyzetet idéznek elő, hogy újabb üzletek építése el lehetetlenedik, ami szerintünk azért káros, mert az emberek nem feltétlenül, elsősorban a belvárosban nem feltétlenül autóval mennek vásárolni, tehát aki a belvárosban lakik, annak az életformájához hozzátartozik, hogy minden nap lemegy a közértbe tejért, kenyérért, friss sáróért, és nem fog használni autót ehhez, és nem igényel parkolóhelyet. Ráadásul a sétáló utcák üzleteiről meg nem is érdemes beszélni, hiszen oda eleve autóval be sem lehet hajtani. Tehát itt azért itt elég sok ellentmondás van e körül a parkoltatás körül. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy a közlekedés egy komplex rendszer. Nem lehet csak az egyes elemeit külön kiragadva szabályozni és értelmezni, mert akkor értelmetlenné válik. Mire gondolok? Ugye a parkolóházak építéséről beszélünk, miközben amelyek megépülnek, létesülnek, és kérnek egy óradíjat, 300, 400, 500 forintot mondjuk egy órára. Akkor hogy van az, hogy az utcán, ahol nem kell építeni semmit, az önkormányzat parkolási társulás meg beszed 440 forintot. Semmit nem ruház be, legfeljebb a parkoló órákba, vagy a üzemeltető rendszerben meg a parkolőnek a fizetését vállalja. A másik fejlesztő pedig építsen parkolóházat, építsen ötszintes parkolóházakat, vagy még garázsokat milliárdokért, és nem tud nagyobb bevételt realizálni az utcai parkoltatónál. Én számos olyan parkolóházat ismerek Budán és Pesten is, ahol olcsóbb a parkolás, mint az utcán. Tehát én azt gondolom, hogy ezt megint csak közösen, a városvezetéssel, a kormányzattal, parkoltatási rendszerekről, közlekedési rendszerekről elmékedve, dugódíj figyelembevételével, közlekedési átszállási csomópontok figyelembevételével, ahol P+L parkolókat kell építeni, tehát ezt innen kéne megközelíteni, nem pedig egy pillanatnyi érdekből, vagy egy pillanatnyi területgazdának az elképzelésétől vezérelve.
Ennyire nincsen semmilyen tárgyalás vagy egyeztetés a város vezetői, illetve akár az ingatlan fejlesztői, vagy hát akik érdekeltek ebben azok között. Tehát, hogy ugye most beszélünk városüzemeltetésről, közlekedésről, beszélünk arról, hogy azért csomópontok mellett érdemes építkezni, beszélünk a parkolásról, szóba került itt a dugódi, ennyire nincsen ez összehangolva, Takács Ernő?
Azt gondolom, hogy a helyzet nem egészen jó, de nem reménytelen. Tehát intézményesített egyeztetési fórumok kevésbé működnek, ami ugye azt jelenteni, hogy legyen egy automatizmus az egyeztetés. Tehát minden döntés előtt, tehát minden államigazgatási, közigazgatási, kormányzati döntést megelőzendő kell, hogy legyen egy automatikus koordinációs egyeztetési fórum, ahol az erre bejelentkezett civil szervezetek, szakmai egyeztetés, lobby szervezetek képviselőivel át lehet beszélni a tervezeteket, az elképzeléseket, és a politikához már úgy kerüljön oda a javaslat, az előkészítés, hogy ez a szakmai egyeztetés megvolt. A magyar demokrácián szempontból még fiatal, tehát nyilvánvaló mindkét oldalnak, tehát nekünk is, és nekik is ezt a stílust, vagy ezt a módszert tanulni kell, és gyakorolni kell. Vannak biztató előrelépések, mondhatnám az építésügyi törvények felülvizsgálatát, az építési engedélyezési eljárásra, az építésfeljöti eljárásra vonatkozó jogszabályok teljes felülvizsgálatát, amelyet a belügyminisztérium az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács létrehozásával megoldott, és gyakorlatilag a szakma konszenzusa alapján lehet mondani, legnagyobb részben a szakma konszenzusa alapján terjesztette be a jogszabály javaslatait az országgyűlés elé. Tehát vannak ilyen lépések. Lokális szinten az egyeztetés nyilván könnyebb, tehát hogyha valaki egy adott régióban, területben érdekelt, ott könnyebben megtalálja az egyeztetési lehetőségeket, de itt szerintem a lényeg az az, hogy ennek automatizmusként kellene működnie minden oldalról, tehát mind adott esetben ingatlanfejlesztői, mind civil, vagy mind helyi politikai oldalról, és egymást kellene ehhez keresni. Tehát nem azt, hogy én elvárom, hogy a másik jelentkezzen, mert neki fontosabb, ez mindenkinek ugyanolyan fontos kell, hogy legyen.
Ingatlanfejlesztői szempontból az, hogyha a dugódíjat bevezetik, az milyen változást jelent? Hát hiszen szó van erről is, ha jól emlékszem, kötelezettség is van rá, Angel Gábor.
Szintén azt tudom mondani, amit Ernő az előbb, hogy ez egy összetett kérdés. Van létjogosultsága a dugódíjnak, de akkor fölösleges megkövetelni például a fejlesztőktől, hogy építsenek 20 négyzetméter irodánként egy parkolóhelyet, hiszen nem akarjuk beengedni az autókat. Tehát el kell dönteni először, hogy mit szeretnénk, jöjjenek be az autók, vagy ne jöjjenek be az autók. És hogyha jöjjenek, akkor hova jöjjenek, milyen feltételekkel, és akkor ott helyi szinten kell megoldani a parkolását. Ezek tényleg összetett kérdések. Nem tudnék egyértelmű választ adni arra, hogy jó-e a dugódíj, vagy nem. Van létjogosultsága, más városokban ez működik, ez a rendszer.
És ugye itt a legkritikusabb pont gondolom a belváros, hogy a belvárosban mennyire engedik be a közlekedést. Ugye vannak erre törekvések, például az 5. kerületben, ahol keményen visszafognák az autós forgalmat. Angel Gábor?
Igen, ehhez annyit tennék hozzá, hogy én úgy gondolom, hogy az autós forgalmat teljesen kizárni egy területről nem szabad, hogyha ezt megtesszük, akkor onnantól kezdve ez a terület, és nem biztosítunk hozzá olyan minőségi tömegközlekedést, ami mondjuk Magyarországon és Budapesten egyelőre még nem áll rendelkezésre, akkor azok a területek automatikusan elkezdenek egy kicsit lecsúszni, visszárcsúszni. Nem fognak ott lakást venni az emberek, hiszen nem tudják a saját autóikat ott parkolni, akkor onnan ki fognak költözni, le fog értékelődni az a terület. Tehát teljesen kizárni az autós forgalmat bizonyos területekről szerintem nem szabad.
Folytassuk azzal, hogy ha egyszer parkolókat kell építeni, gondolom, hogy itt a boltokról beszélünk, de az irodaházaknál is ugyanúgy. Azt gondolom, hogy az irodapiaca sokkal inkább szakmaibb. Önök számára épülnek még irodaházak, illetve amik megvannak, azok mennyire telítettek? Olvastam nemrég egy olyat, hogy aki eddig B-kategóriás irodaházban volt, az az olcsó bérleti díjak miatt, hogyha egy kicsit jól megy a cégnek, akkor szívesen vált már A-kategóriásra is, mert mégis az jobban néz ki, az ügyfelek oda azért szívesebben jönnek. Hogy néz ki most ez a piac? Melyikük kezdi? Takács Ernő?
Talán én akkor elkezdeném. Sajnos a példa az általában fordított, tehát A kategóriából mennek B kategóriába, ami egy visszalépés. De egyébként ez valahol jellemző ránk, hogy először próbáljuk szinten tartani a fogyasztásunkat, aztán amikor nem megy, akkor próbáljuk ugyanazt a fogyasztási cikket rosszabb minőségben megvásárolni, mert az olcsóbb, aztán utána kezdjük el a mennyiséget is korlátozni, hogy abból a bizonyos kedvenc fogyasztási cikkből nem. Tehát az ember hajlamos akkor inkább A-ból B-be menni és B-ből C-be, hogyha az így kedvezőbb. Ami az irodapiacot illeti, 2 évvel ezelőtt még az irodaházak 25%-a üresen állt. Ez azt jelenti, hogy egy-egy épületnek az egy-egy nem volt bérbe adva. Átlagszámokat mondok, ami a budapesti irodapiacra jellemző. Most ez a szám 18%, tehát valamivel javult az eredmény. Ennek több oka van. Egyrészt az oka, hogy a felvőpiac, a bérlők, potenciális bérlők eltűntek, vagy stagnáltak, nem jelent meg új bérlő a piacon. Másrészt az, hogy egy kicsit mi ingatlanfejlesztők is felelősség vagyunk ebben, mert a 2006-7-es években annyi beruházást indítottunk. Tudni kell, hogy ugye egy ingatlan fejlesztésnek az átfutási ideje 2-3 év, tehát ugye mire bérbeadható irodával rendelkezünk, az egy korábbi 2-3 évvel korábban meghozott döntés eredménye, és ezért 2008-ra, 2009-re 10-re beestek a piacra ezek a házak, ezek az épületek, hát amiket be kellett fejezni gazdasági szükségszerűség okán, tehát egy kicsit túlkínálat generálódott. Sok spekulatív fejlesztés volt, ami azt jelentette, hogy a fejlesztő nem rendelkezett még igazából komoly előértékesítéssel, de belevágott a projektbe, bízva abba, hogy a piac fel fogja szívni azt a kapacitást, amit ő a piacra önt, és hát ezek nem mindig jöttek be. Tehát kialakult egy olyan kínálati piac, ami csökkenő kereslet mellett gazdasági csökkenő gazdasági teljesítmény, gazdasági romló gazdasági mutatók mellett a válság közepén, aminek következtében nem csak megjelentek az üres irodahelységek, hanem a bérlőknek a bérleti díj fizetési képessége is romlott, tehát elkezdtek a bérleti díj csökkentésről beszélni a bérbeadóval, aki azért, hogy megőrizze a pozíciát, nyilván tett kompromisszumokat. És innentől kezdve elindult a piacon egy 15-17 euró per négyzetméter bérleti díjról egy ilyen 8 euró irányában, tehát majdnem a felére történő nyomás, és ezt nagyon sok fejlesztő nehezen tudta kezelni ezt a helyzetet. Tehát itt kialakult egy ilyen helyzet, én azt gondolom egyébként, és ezzel át is adom a szót majd a Gábornak, hogy a nehezén már túl van az irodapiac, tehát én azt gondolom, hogy most már ezek a folyamatok lezárultak, és a kínálat is szűkebb, csökkent, kevesebb az üres iroda, azt lehet mondani, hogy a bérleti díja csökkenése is megállt, tehát én azt gondolom, hogy az elkövetkező években, talán még a gazdaság növekedésünknek köszönhetően is ez a helyzet jelentősen javulni fog.
Angel Gábor, valóban optimistábbak?
Optimistábbak vagyunk egyértelműen az elmúlt egy évben. Tényleg azt lehet tapasztalni, egyrészt azért, mert nem jöttek be új nagyságrendi fejlesztések a piacra, másrészt azért valamilyen növekedés és bővülés azért tapasztalható volt a felvevő piacon is, hogy lassan-lassan csökkennek a kihasználatlan irodáknak a alapterületei. Én abban reménykedek, hogy egy-két éven belül leérünk 15% alá. Ha ez megtörténik, akkor vélhetően a bérleti díjak ismét emelkedő pályára fognak állni, és szerintem vissza fogunk térni erre a 12-13-14 eurós bérleti szintre a következő 3-4 éven belül.
Ez a most még kincstári, de aztán talán valós optimizmus generálta azt is, hogy ugye szerdán volt, és szerdán veszük fel ezt a beszélgetést is, délelőtt volt az ingatlanfejlesztői nap, ez az első alkalom, hogyha jól tudom, és ez is az irodaházakhoz kapcsolódik. Elmondanák, hogy miről van szó, Takács Ernő?
Igen, tehát az ingatlanfejlesztés napja november 20-a, amelyet az ingatlanfejlesztő kerekasztal egyesület hagyományteremtő céllal idén először rendezett meg, de innentől kezdve minden év november 20-án meg kívánjuk rendezni. Azért pont november 20-án, mert 1849. november 20-án ezen a napon avatták a Lánchidat, és kevesen tudják, hogy a Lánchid az egy üzleti beruházás volt, nem volt benne közpénz, a 3P-ből, tehát a PPP-ből a public hiányzott, egy Széchenyi nevű sokak számára ismert, mindenki magyar számára ismert vizionárius álmodta ezt az építményt. Egy bécsi dúsgazdag bankár, Sina György, Bárosi Sina György finanszírozta hitelből, illetve részvényjegyzésből, és hát sikeresen megvalósították a kor legmagasabb elérhető technológiai színvonalán, hiszen angol mérnökök dolgoztak rajta, magyar munkásokkal, tehát igazi nemzetközi és európai világhírű projekt volt, amit mi úgy gondoltunk ingatlanfejlesztők, hogy méltán tekinthetünk nemes előképünknek, és tisztelegve az ő teljesítményük előtt is választottuk ki ezt az időpontot. Ez a november 20-a, ez az ingatlanfejlesztés napjaként azt szeretnénk, hogyha az ingatlanfejlesztés és az ingatlanpiacról szóljon. Ennek kapcsán mi rendezvényeket tartunk ezen a napon. Például Gáborék mai nap folyamán körbevittek több egyetemistát működő, meglévő, megvalósított projekteken, olyan egyetemistákat, akikből majd reményeink szerint később ingatlan fejlesztő cégnél dolgozó szakemberek lesznek, hogy ne csak az elméleti képzéssel, hanem a gyakorlati tapasztalatokkal is felvérteződjenek és szembesülhessenek. Aztán társadalmi felelősségvállalási programunk keretében közé tettünk egy nyilatkozatot, ma 11 órakor az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Bevásárlók Központok Szövetsége és a Nemzeti Szívalapítvány képviselőivel, amelyben azt a célt tűztük ki, hogy lehetőleg minden ingatlanfejlesztői kerekasztal tagvállalat épületében, ez több százezer ingatlanról beszélek, több százezer négyzetméter ingatlanról beszélek, legyen automata defibrillátor, tehát újraélesztő készülék, hogy ezzel is segítsük a hirtelen szívhalálban elmondomfitásaik számának a radikális csökkentését. Tehát ez is egyfajta olyan program, ami azt gondolom, hogy mutatja azt, hogy az ingatlanfejlesztő és egyéb területek között mennyi közös érintkezési pont van, hiszen a mi házainkban naponta több százezer ember megy be. A mi házaink azok Budapest és az ország legforgalmasabb csomópontjain helyezkednek el, tehát hogyha ez a közélemény számára nyilvánvaló veszély elterjedt, hogy ezeken a helyeken számíthatnak ilyen komoly problémáknál segítségnyújtásra, ez egy jó dolog. És hát nem utolsó sorban az ingatlanfejlesztés napjához tartozik egy pályázat, egy ötletpályázat, amit Római Part 2100 címmel írtunk ki másfél hónappal ezelőtt, kizárólag egyetemi hallgatók számára, és azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon színvonalas és nagyon jól átgondolt munkák érkeztek erre a pályázatra, amelynek az eredményhirdetése ma este lesz egy gálavacsora keretében.
Még annyit akkor itt végszónak, hogy akkor Anger Gábortól kérdezem, hogy összességében akkor most elmondhatja magáról ön, illetve a cég nevében is, hogy optimistábbak a kilátásokat illetően?
Inkább az ingatlanfejlesztő kerekasztal nevében mondanám, hogy abszolút optimistábbak vagyunk a következő időszakra nézve, igen.
Köszönöm szépen. Vendégeink voltak ma itt az Aréna stúdiójában. Takács Ernő, a Talentis csoport vezérigazgatója, és Anger Gábor, a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési NRT vezérigazgatója. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönjük
a lehetőséget.